Jó estét kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, akik ma ismét csatlakoznak hozzánk közös gondolkodásunkban. A múltkor a szociális piacgazdaságról beszéltünk, a mai alkalommal szeretném ennek a folytatását, a jóléti államot és a jóléti rendszereket egy kicsit kifejteni. No kérem szépen, nem absztrakt tanfolyamról van szó ezúttal sem, hanem néhány fő gondolatot abból, hogy a jóléti állam és a rendszerei, nyugdíjbiztosítás, betegbiztosítás, ezek részei a szociális piacgazdaságnak, amiről a múltkor beszéltünk. Tehát egyrészt a gazdaságban jól működjön a piacgazdaság, ez ugye már érintettük korábban, akkor működhet jól, ha nagy számú szereplő van, sok eladó, sok vevő, és senki nem tudja az akaratát rákényszeríteni a másikra. Ebben az esetben jól működhet. Na most a jóléti állam megbeszélésekor rögtön abból a gondolatból szeretnék kiindulni, kérem szépen, hogy a jóléti állam nem a jólétet ajándékozó vagy biztosító állam, hanem a szociális rendszereket, úgynevezett jóléti rendszereket, ellátó rendszereket jól működtető állam. Tehát egy viszonylag szegényebb ország is lehet gazdagabb, igazságosabb, hogyha odafigyel ifjúságára, odafigyel a munkavállalóira és odafigyel az időseire. A jóléti állam kiépülése hosszú történelmi folyamat volt. A történelmi gyökerei ennek még a 19. század végére nyúlnak vissza. Bismarck, akkori német kancellár, az úgynevezett bismarcki törvényekben akarta megalapozni azt, hogy előbb az ipari munkásokra, majd később kiterjesztve állami betegségbiztosítás legyen, és korábban elkülönült a balesetbiztosítás, a betegségbiztosítás és a nyugdíjbiztosítás. Ezeket a rendszereket azért építették ki, hogy Németország föl akart zárkózni Angliához, és azt akarta elérni, hogy az iparban szociális béke legyen, és egy bizonyos szociális védelem betegség ellen, tehát hogy a munkaerő kiszolgáltatottságát csökkenteni, hogy hatékonyan tudjon termelni. Hát persze a nehéz iparban is, tegyük hozzá, hogy a hadiiparban is a Krupp-művek, a felkészülés Angliával való konfrontáció jegyében. Tehát ilyen háttérmotívumok is voltak, de kétségtelenül, hogy nagyon fontos, hogy fokozatosan létrejött ez Németországban. A világban Németország után másodikként Ausztriába vezették be az ipari munkásoknak betegségbiztosítását 1888-ban, tehát jó 140 éve körülbelül, majd Magyarországon a világon harmadikként 1892-ben az ezt megalapozó 1891. évi törvény nyomán. Ez nem mindenkire vonatkozott, ez az ipari munkásság kötelező betegségbiztosítását rögzítette először, majd a balesetbiztosítást vezették be, és a világon elsőként, erre azért büszkék lehetünk, Magyarországon folyósítottak 1912-től családi pótlékot, gyermeknevelési pótlék címén. Ebben Magyarország világelső volt. Olyannyira, ez csak történelmi érdekesség, hogy Ausztriában ugyanezt a családi pótlékrendszerét csak a háború után, akkor már az Osztrák Köztársaság 1921-ben vezette be. Mi még a háború előtt. Ez azért volt és lehetett így, mert a költségvetésben voltak ugye közös ügyek, a pénzügyek egy része külügy és hadügy, ugye a kiegyezés után, de emellett mindkét országrésznek önálló saját költségvetése is volt. Tehát a magyar parlament részéről és a magyar történelemben ezt azért büszkén tarthatjuk számon. Na most a létbizonytalanság öt fő tényezőjének egy angol szakember Beveridge-nek hívták. A létbizonytalanság tényezői között a nélkülözést, a nyomor helyzetet, a betegséget, a tudatlanságot és a tétlenséget jelölte meg. Ezért készítette el a társadalombiztosítási és hozzá kapcsolódó szolgáltatások tanulmányát, amelyet az angol kormány elé terjesztettek, és a II. Világháború befejezése után vezettek be fokozatosan. Ehhez egy fontos megjegyzés kínálkozik, hogy miért volt Európa szerte erre szükség. A 20. század második felében, és ma is, ugye a nagy család helyett már a kis család került előtérbe, tehát nagyszülők, szülők, gyermekek, pláne felnőtt gyermekek, unokák nem ugyanott élnek, nem ugyanott laknak, nem ugyanott dolgoznak, tehát földrajzilag is különböző helyen vannak, így nehezebbé vált egymás segítése. De ha utaztunk, érdekes volt megfigyelni, ugye, hogy Ausztriában, Svájcban, de Magyarország egy részén is milyen szép nagy házak épültek, emeletes házak, ahol osztrákok, bajoroknál ugye megfigyelhető volt, a földszinten a szülők laktak, emeleten a gyermekek, vagy fordítva, tehát a nagyobb lakás, nagyobb ház, saját ház az osztrák településeken jellemző képe, az több generáció együttélését biztosította, vagy biztosíthatta volna továbbra is. Igen ám, de Európa szerte, és ott is, és nálunk is, a gyermekek főleg a tanulás véget elköltöztek a városokba, meg jobb munkavállalási körülmények és egyebek véget, tehát a falvakban az idősek nagyon gyakran magukra maradtak, vagy maradnak ma is. Tehát hiába van önmagában a kiépült jó infrastruktúra, ha a kis család a munkavállalás következtében, hát ilyen értelemben a tagjai elkülönülten élnek. A másik szempont, hogy hogyan viszonyulnak az országok a jóléti juttatásokhoz, amit persze adóból vagy más befizetésből kell fedezni. Nagyon érdekes, hogy Svédország ugye a szociális gondoskodásnak, gondoskodó államnak a híve, ott a végzős fiatal, összeházasodó fiatal önkormányzati lakást igényel, és azt tartják természetesnek, hogy magas adót fizessenek, de cserébe sokat várjanak el az államtól, sok szociális juttatást. És így nőttek föl generációk. Lakásjuttatásnál is az állam ösztönzi az önkormányzatokon keresztül a lakásépítést, nagyon komolyan támogatja, szociális lakbéreket állapít meg, megfelelő nagyságú lakást biztosít a fiataloknak, 120-140 négyzetméter az átlag. Ennél persze, ha gyermekek születnek, akkor nagyobb házakba is költöznek, de minden esetre egy széleskörű pénzbeni, és így bérlakások és más juttatások révén szociálisan igyekszik a háttérről gondoskodni az állam. Svájc ezzel szemben az individuális, egyéni megoldások híve, a svájci polgár azt szeretné, hogy ő minél kevesebb adót fizessen, és eszébe se jutna, hogy az önkormányzattól kérjen lakást, vagy diákoknak van nagyon kevés, de az egyházak vagy szervezetek révén fenntartott kollégium, de különben a svájci 18 éves diák, ha egyetemre, főiskolára megy, nem kéri, sőt, furcsa is lenne számára, az állami vagy önkormányzati kollégium, hanem helyette az interneten vagy az korábban az újságokban keresett magának egy megfelelő bérlakást a tanulmánya idejére, és utána individuálisan akart szintén gondoskodni önmagáról, inkább alacsony adót igényelt, hogy abból ő mi hamarabb fölépíthesse, amikorra kiforrott az élete a saját házára valót. Tehát ott pedig a gondoskodó államot egy negatív jelzővel paternalista, gyámkodó államnak tekintenék, és a polgár egy nagy önállóságra épít, és azt mondja, hogy mindez piaci alapon is jól működik. És mivel nagy a lakásállomány, szép lakásállomány épül, de az életszínvonal majdnem hasonló, majdnem azonos Svédországban is, meg Svájcban is. Csak az egyik egy szociális intézkedéseket igénylő, az állam segítségét, beavatkozását, szervező erejét igénylő rendszer, Svájcban pedig a polgárok igyekeznek minél individuálisabban, minél inkább az egyéni hajlamaiknak, felfogásuknak és saját finanszírozásuknak megfelelően élni, tehát az egyéni döntés, egyéni felelősség elvét hangsúlyozzák. Egyébként azért milyen érdekes, s picit szomorú tény is, hogy a svájci ingatlanokban, tehát akár házakban, akár lakásokban, Svájc népességének 25%-a, tehát kereken egy negyede egyfős háztartás, társ nélkül élnek, ebben benne van persze, aki idősebbek, hogy özvegyében maradnak, vannak, akik meg se nősülnek, vagy az válás aránya is magas, tehát különböző okokból. Na most ez rögtön arra a gondolatra vezet el bennünket, hogy a jóléten túl az ember jól létet igényelne. Az anyagi jólét egy alapmérce, hogy meglegyen étkezés, lakás, alapvető szükségletek kielégítése, de a fejlődés során egyre nő a nem anyagi tényezők szerepe, a fogyasztásban is több oktatást, könyvet, szabadidőjavakat fogyasztunk, és hogy a több fogyasztás és a több szabadidő, vagy éppen önálló tevékenység között a polgár nagyon gyakran a több szabadidőt választja, amelyet azért közép-európai országok mindegyikében, így nálunk is, jó részét szintén munkával tölti el, családról való gondoskodással, barkácsolással, aki teheti és módja van, ugye házkörüli munkákkal, stb. Tehát a munkaerejének és szabadidejének növekvő részét használja arra, hogy a saját maga által vágyott és megteremtendő körülményeket megteremtse, elérje. És több minden felmerül. Ugye a fogyasztásban egyre nő nem csak a fogyasztás maga, hanem a piacról kielégített termékek aránya. Korábban, ha télen behavazott egy magyar vagy osztrák falut, vagy másutt is Skandináviában a hó, akkor egy-két hónapig is elvoltak a betárolt, kamrában betárolt só, annak idején ugye világításhoz petroleumot használtak, és így tovább a disznóvágás is azért volt télen karácsony környékén, illetve új év vízkereszt környékén, hogy egész évre, egész télre meglegyen a húsellátás. És nagyon nagy arányban fogyasztottak, ugye vasárnap ugye saját baromfit, a tojás fogyasztásnak a nagyobbik része, több mint fele, 80 évvel ezelőtt még nálunk is, Közép-Európában is, benne Magyarországon is saját baromfi termelésből származott. Tehát a piac kisebb szerepet játszott, és a saját személyes szükségletkielégítés pedig jóval nagyobbat. Ezt sokan azért ma is fölismerik, és aki teheti, az ma is próbál, ugye különösen vidéken, ha módja van, baromfit tartani, kistermelés, egyebek, de azért a fiatalságnak egyre kisebb része vállalja ezt. És a korábban virágzó gyümölcsös kertekről is nagyon gyakran halljuk, hogy kivágják a fákat. Néha EU programok még ösztönzik is, hogy a földeken ne legyen túltermelés, holott akkor éppen, hogy a vetésforgó, ugye, hogy a magyar mezőgazdaságot is ez föllendítette, hogy egyszer ezzel vetik be, amikor kiberült a föld, akkor mással, tehát a növényeknek a forgása a talaj életerejét is jobban regenerálta, bizonyíthatóan jobb talajminőség alakítható így ki, ez ma is érvényes. Persze a termés átlagok sokkal alacsonyabbak voltak számos tényező miatt. De még azt is hozzá kell tenni, hogy az emberi tevékenység szempontjából a saját termelés egy sikerélményt is jelentett, és jobb minőséget. Tehát ezek a tényezők elég fontosak abban, hogy a jövő szempontjából is egy észszerű kompromisszum alakuljon ki, kinek-kinek saját ízlése, lehetőségei és tevékenysége szerint, hogy milyen arányban próbálja a saját egyéni kezdeményező készségét vagy munkáját megélni. Egyébként nagyon érdekes, hogy a magyar mezőgazdaság fellendülésében is a 70-es, 80-as években óriási szerepe volt a háztáinak, sorolhatnánk, hogy tojástermelésből, baromfiból a piacra vitt mennyiségnek a nagyobbik része származott a fél vagy egy hektáros háztáiból, és gyakran valóban kisebbik része, 50% alatti része a termelőszövetkezetek és állami gazdaságok által piacra vitt áruból. Na most a jóléti rendszereknek a működtetésében nagyon fontos az állami költségvetés, hogy a közös kasszába ki mennyit tesz be, és ki mennyit vesz ki. Nyilván országos szinten nem lehet többet kivetni, adót sem, mint amennyit be tudunk szedni, és a költségvetés deficitjének a növekedése, hiányának a növekedése nélkül azzal gazdálkodhatunk, ami befolyik az állami kasszába. Természetesen az államnak a befolyt összegnek, a költségvetésnek a növekvő részét használja fel, legalábbis a hosszú távú tendencia szerint. Az 50-es években a hazai össztermelés értékének Európa szerte, főleg Nyugat-Európában májval összehasonlítva, mai helyzettel, 10-20%-a ment szociális célokra, a 70-es években ez már 25-30% volt, és jelenleg a fejlett országokban a létrejövő hazai összterméknek 30% fölötti része, egyharmada megy az úgynevezett ellátó rendszerekre, családpolitikára, gyermektámogatásra, nyugdíjakra. A demográfiai alaptendenciának azt tekinthetjük, hogy kérem szépen, az 1900-ban még csak 40 év átlag életkor, Európa átlagában. 80 év közelébe nőtt az átlagos életkor a 2010-es évekre. Tehát napjainkban lényegileg megduplázódott a várható átlag életkor. A másik tényező a továbbtanulás, ami szintén örvendetes, hiszen a gyermekmunka hála jó Istennek majdnem kiiktatódott, legalábbis a Dickensi és a gyármunkások értelmében, ugye sehol nem engedélyezik 16 év alatt például a több műszakos munkát, vagy rendszeres 8 órai munkát, de korábban is, egy 80 évvel ezelőtt még, Közép-Európában és benne Magyarországon is, a fiatalok 15-16 évesen álltak többségükben munkába. Ez kitolódott a főiskolai és egyetemi tanulmányok révén, hogy jelenleg az átlagos munkába lépési idő 23-24 év. Tehát nagyon érezhetően megváltozott, hogy 15-16 éves helyett a fiatal 23-24 évesen áll munkába. Ez nagyon pozitív teljesítmény, főleg ha jól felhasználjuk, és főleg ha a fiatalok felelősségteljes jogokat és kötelességeket összekapcsolva készülnek fel, felelősségteljes felnőtt életükre, a munkaerőpiacon is nem kiszolgáltatottak, hanem rendelkezzenek olyan képzéssel, képzettséggel, szakképzettséggel, amelynek alapján jó fizetést tudnak elérni. És nagyon megnőttek ugye az oktatási költségek és oktatási ráfordítások ezáltal, hogy a népességnek már közel 40%-a kezd a megfelelő korú, tehát 18-tól 27 éves népességnek, közel 40%-a végez egyetemet, főiskolát. De azért nagyon szomorú, hogy a lemorzsolódás konkrét tanulmányok révén a beiratkozottak 25-30%-a hagyja abba az első évben tanulmányait mindenütt. Ez óriási veszteség a fiatalnak is, a társadalomnak is, családnak is plusz költség. Természetesen nagy részük átnyergel más területre, és máshova beiratkozik, és ha jól választotta meg, és az első nem jó választásút korrigálja, akkor jó ez az ő számára is, és a társadalomnak is. De mégis a lemorzsolódók arányát, pláne a véglegesen lemorzsolódók arányát csökkenteni kellene. És az állapítható meg, ez szintén egy nagyon pozitív tényező, hogy minden tanév, amelyet eltölt a fiatal az oktatásban, és ha eredményesen fejezi be, az a nemzeti jövedelmet minden évben mintegy 0,5%-kal növeli, egy 0,5%-kal. De ha ezt meggondoljuk, hogy 10 év alatt 5%-kal, 40 éves munkaideje alatt mennyivel növeli egyéni jövedelmét, adóját, amelyből aztán több jut a költségvetésbe is, és a gazdaság fejlődését, tehát Magyarország pozícióját a világban, akkor ezt az oktatást, főleg ha jól működik, akkor a leghatékonyabb beruházásnak kell tartanunk. Hát ugye úgy szokták emlegetni nemzetközi és magyar elemzésekben, hogy a tudásalapú társadalom megteremtése. A másik oldalon szintén demográfiai alaptendencia, hogy jelenleg ugye a 65 éves nyugdíjba vonulási idő általános Európa szerte, vannak kivételek, jól tudjuk Franciaországban most mennyi problémát okoz, hogy 62-re akarják és egységesíteni a nyugdíjrendszert, Görögországban is számos kivételek voltak, vannak Dániában a leghosszabb a munkaidő, de ott a legjobb az egészség, csak 67 évesen lehet Dániában teljes jogú nyugdíjba menni, de némi rugalmasság van benne, tehát aki előbb szeretne nyugdíjba menni, az megteheti, csak akkor levonják a teljes nyugdíj életkorra számított nyugdíjból a kimaradt éveket. De minden esetre az is nagyon szép és azért pozitív fejlemény, csak persze a kasszát, a nyugdíj kasszában számolni kell ezzel is ma, hogy korábban, körülbelül 40 évvel ezelőtt az emberek bár hamarabb mentek nyugdíjba, ugye Magyarországon is a férfiak 60 évesen, a nők 55 évesen. És körülbelül 7-8 év volt az átlagos nyugdíjban töltött idő. Maga a magasabb nyugdíjba vonulási idő mellett is már körülbelül 15 évet töltenek az emberek nyugdíjba, tehát megnőtt az átlag életkor mellett a nyugdíjban töltött idő is. Ha ez egészségben eltöltött idő, akkor nagyon jó és nagyon pozitív. Tehát ezek nagyon pozitív fejlemények, csak összességükben azzal kell kalkulálni, ugye, hogy a későbbi munkába lépés miatt később kezdenek el járulékot fizetni, most ugye adónak hívjuk, tehát TB járulék, amelynek két része van, ugye, az egészségbiztosítás és a nyugdíjbiztosítás. Hát az egészségbiztosítással nem állunk túl jól azért, mert a krónikus betegségek aránya nagyon magas, a stressz miatti betegségek aránya nagyon magas. Tehát a magyar lakosságban az egészségben eltöltött idő az viszonylag alacsonyabb, mint a szomszédos országokban, de például Csehországban többet is költenek, majdnem 20%-at költenek a magyar 10-11%-kal szemben egészségügyre. Tehát nagyobbak a ráfordítások is, de az egészségügy megkezdődő javulását ezek a nemzetközi tendenciák is indokolják, ami Magyarországon hát egyelőre nagyon lassan, de elkezdődött, és számottevő stratégiai szándék a gazdaságpolitikában, hogy ilyen téren is javítsák a helyzetet. Valamivel még számolnunk kell. Ugye a befizetések és kifizetések összhangja, tehát a nyugdíjasok száma is megnőtt, és hogy biztosítási befizetések alapján mit lehet fedezni. Hát konkrétan a nyugdíjrendszereknél ugye három dolog merül fel, de aztán szeretnék egy negyediket mondani közgazdászként és keresztény szemmel. Az egyik, hogy tovább dolgozzunk, a második, hogy több nyugdíjjárulékot kell befizetnünk, vagy a harmadik, hogy kevesebb juttatást kaphatunk. Kérném szépen, sok ország ezek valamilyen kombinációjával próbálja megoldani a helyzetet. Én azt tartanám megoldásnak, és a tudományos számítások, statisztikai becslések is ebben látják a megoldást, hogy minél többen dolgozzanak a társadalomból, tehát ha az aktivitási ráta megnő, jelenleg a 15-64 éves népességnek jelenleg a 75%-a dolgozik Magyarországon, persze ennek a másik oldala az még, hogy 25% nem. Tehát az egészséges, munkaképes korú emberek minél többen dolgozzanak, minél kvalifikáltabb munkát végezzenek, és minél termelékenyebbek legyenek, vagyis magasabb jövedelmet érjenek el, családi jövedelemként, vállalati adójövedelemként, és az állam számára is több befizetés történjék. Persze ez önmagában nem oldja meg a kérdést, de e felé kellene haladnunk. Ha jól létre gondolunk, akkor ennek ugye az lenne a kicsengése, hogy a legnagyobb érték az a gondoskodás és a szeretet, és hogy az a legfontosabb, ami túlmutat a gazdaságon, de a gazdasági hatása is kiemelkedő. Tehát például Nagyi friss szendvicse nem finomabb, mint a boltban megvásárolt tartósított? Egyik reklámban gyógy, puszi és gyógyszer szerepel. Hát a kettő nem helyettesíti egymást, de érezzük, hogy a fizikai gyógyulásra is szükség van, ha beteg az ember, be kell szedni a gyógyszert, de ugyanakkor a családban kapott szeretet, bizony idézőjelben, de nagyon valóságosan az a gyógypuszi is hozzájárul a lelki és ezáltal hamarabbi gyógyuláshoz. Ha a legnagyobb érség a szeretetéség, akkor a legtöbb értéket, legnagyobb értéket az alkotja, aki Isten szeretettel és ember szeretettel gyarapítja a családját. Ha pedig a legnagyobb érség a szeretetéség és a jó szó és az imádság ereje bizonyítottan jól hat a fizikai egészségre is, de különösen a lelki egészségre, akkor azt kell legfontosabbnak tartanunk, hogy a drága idős testvérek az otthon magányában vagy beteg ágyon elmondott imádságukkal igenis a legnagyobb értéket alkotják. Ilyen értelemben még az értékalkotásban is élen járnak. Befejezésül a szűzanya szeretetét kívánom mindenkinek. Szűz Mária, édesanyánk, kérünk téged, szívünket szívedbe zárd.
Az embert szolgáló gazdaság. Keresztény szemmel gazdasági kérdéseinkről. Dr. Kőrös István közgazdász műsorát hallották.